Szeretettel köszöntöm a testvéreket, 392. számú dicséretünket énekeljük, 392. számú dicséretünket, annak minden versét. Az első vers így kezdődik, az egyháznak a Jézus a fundamentuma.
Thank you.
Imádkozzunk. Köszönjük neked ezeket az estéket, Urunk, köszönjük, hogy készülődhetünk, köszönjük, hogy lelki dolgokkal is készülődhetünk, köszönjük, hogy a bensőnket is készíthetjük, köszönjük, hogy az értelmünket is készíthetjük adventben a találkozásra, a veled való valóságos életközösségre. Köszönjük, hogy ez a készülődés mindig azt jelenti, hogy te beleszólsz az életünkbe. Hogy ez mindig azt jelenti, hogy te mondasz valamit, ami mellett nem tud rohanó életünk elrohanni. Ami mellett nem tud a mi értelmünk könnyedén elfutni, hanem meg kell, hogy álljon. Gondolkodnia és figyelnie kell. Köszönjük, hogy kész vagy a szívünkbe mondani a te igazságaidat. Ugyanakkor megvalljuk, hogy a mi szívünk annyira alkalmatlan arra, hogy befogadja a te beszédedet. Mi magunk is alkalmatlanok vagyunk rá. Ha te ezt a nagy csodát nem műveled köztünk és bennünk, akkor a te szavad nyomán soha nem támad élet bennünk. Jöjj irgalmasan közel hozzánk, beszélj hozzánk, beszélj velünk, győzd meg te bennünket a te igazságodról, mert a te beszéded igazság. Amen. A Máté evangélium a 25. részéből olvasom az ígét, a 25. fejezet első 13 versét. Akkor hasonlatos lesz a mennyeknek országa a ma 10 szűzhöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimentek a vőlegény elé. 5 pedig közülük eszes volt, és 5 bolond. Akik bolondok voltak, mikor lámpásaikat elővették, nem vittek magukkal olajat. Az eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat is vittek az ő edényeikbe. Késvén pedig a vőlegény, mindannyian elszunnyadtak és elaludtak. Éjfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény, jöjjetek elébe. Akkor felkeltek mind azok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak. Az eszesek pedig felelének mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni jártak, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek ővel a mennyegzőbe, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjöttek, ezt mondván, Uram, Uram, nyisd meg mi nékünk. Ő pedig felelvén mondta, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljő. Kedves testvérek, adventnek a rövid, tömör lényege tulajdonképpen ennyi, hogy Jézust várni. Várni Jézust. Ennyi az advent, tömör leglényege. Az Úr Jézus Krisztus ebben a példázatban, amit elég ritkán olvasunk, s ha olvassuk, igehirdetést készítve, vagy igehirdetést hallgatva, arra készülve, szinte mindig adventben olvassuk, nyilvánvalóan nem véletlenül. Jézus ebben a példázatban a gyülekezetet, a keresztény egyházat a 10 szűzhöz hasonlítja. A 10 szűzhöz. Elővevén az ő lámpásaikat, kimentek a vőlegény elé. Miért? Hogy várják őt. Ímé az advent témája. Várni Jézust. Az Úr Jézus ezzel a példázattal mindenekelőtt azt akarja elmondani, hogy a keresztény egyháznak egy alapvető jellemzője hozzátartozik az élő keresztény gyülekezethez, az, hogy várakozással él. A várakozás feszültsége a keresztény gyülekezet életének egy alapérzése. És tulajdonképpen baj van, amikor ez az alapérzésünk, a Jézusra várásunk, és ebből adódó feszültségünk, éberségünk, készségünk elmúlik, nincs, vagy soha nem is volt. Mert a keresztény élet várakozó életet jelent. A keresztény magatartás egész jellegében ott van. A keresztény magatartás egész jellegében ott van a várakozás feszültsége, mégpedig az örvendező várakozásé. Nem a kétségbe esett, nem a hiába való, nem a kényszerített, nem a magamra erőltetett, hanem az örvendező váradalom. Valami nagy jónak a várása. Ez kell, hogy jellemezze a keresztény gyülekezetet. Valami nagy jót vár. Nagyon nagy dolog ez, és nagyon jó, hogy így van, hogy az advent a keresztény egyház lelkiségének egy alaprezdülése, hogy várakozva, feszültségben, örvendezve várakozva él. Gondoljunk az ellenkezőjére. Gondoljunk arra, testvérek, hogy milyen szörnyű, ha már nincs se mit, se kit várnunk. Milyen az, amikor eljut valaki oda, hogy igazán már nem vár semmit. Semmit nem vár az élettől. Föl kell reggel, és lefekszik este, és tulajdonképpen csak egy dolgot vár, a halálát. És nem vár senkit sem. Nem is szokták rányitni az ajtót. Egyedül van. Milyen az, amikor nincs valakibe ez az örömteli, boldog, feszültséggel teli várakozás, ami a keresztény gyülekezet jellemzője. És milyen halálos, milyen kétségbejtő állapot, amikor valaki igazán nem vár az élettől már semmit, és emberektől sem, sőt, embereket sem vár. Ez maga a halál állapota. A reménytelenség szörnyű érzés, amikor valaki eljut oda, hogy semmi jót nem várok az életemtől már. Én sok ilyen embert ismerek. Semmi jót az életétől már nem vár. Semmit. És senkit nem is vár. Embert sem. Senkit. Akinek nincs mit várnia, azt tulajdonképpen maga se tudja, hogy miért élek még. A kereszténységnek, testvérek, ugyanakkor van váradalma. Mi az örvendező várakozás izgalmába kellene, hogy éljünk. Volt egyszer itt ebben a gyülekezetben nagyon sokat szolgáló idős testvérünk, aki elsőrenden a fiatalok között végzett szolgálatot, és amikor a fiatalokkal folytatott beszélgetést, akkor azt mondja, számtalanszor beleszaladt abba, hogy a fiatalok azt mondták, hogy annál unalmasabb élet nem lehet, mint kereszténynek lenni. Ő meg azt mondta, hogy figyelj ide, annál izgalmasabb élet nincs, mint kereszténynek lenni. A világ legizgalmasabb élete. Mindig bizonyságot tett arra, hogy amióta ismerem Jézust, az életem csupa izgalom. Mi örvendező várakozás izgalmába élünk. Eszembe jutott az, hogy milyenek voltak a gyerekkori karácsonyaink. Milyen izgalmas várakozással vártuk. Pedig előfordult, hogy öten, később hatan egyetlen egy dominót kaptunk összesen. Ez volt a karácsonyi ajándék mindannyiunknak. Mégis nem tudom elfelejteni azt, hogy közeledett a karácsony, hogy feszült bennünk a várakozás izgalma. Maga egyébként is, hogy a mi drága édesapánk, ami gyerek lelkünk számára eljátszotta az éppen elmenő, ablakot nyitva hagyó angyalnak a jelenését. Nagyon hálás vagyok neki érte. Ha már túl a 60-on is, ha eszembe jut, olyan boldog vagyok, hogy olyan igazi izgalommal tudtunk mi arra készülni, arra a kevésre, amelyik talán éppen ezért olyan sok volt, és olyan felejthetetlenül szép. Nagyon szépek voltak a szegény karácsonyaink, gyönyörűek. És mindig ott volt bennük ez a feszültség, ez a várakozás, ez az izgalom. Mi fog történni, hogy is lesz, mikor halljuk meg a csengőt, amelyik jelzi, hogy most röpül el az angyal, és már akkor égnek a gyertyák a fán, és akkor már olyan jó illat lesz a szobába, és olyan jó lesz ott állni majd együtt, énekelni, és a szemünkkel lesni, hogy vajon melyik lehet az enyém. Bizony érdekes lenne megvizsgálni, testvérek, hogy milyen váradalmakkal élnek általában az emberek. Azt hiszem, két óriási véglet közt élnek az emberek. Az egyik, hogy semmit nem várnak az élettől. A másik, hogy szörnyű dolgokat várnak az élettől. Világpusztulást várnak az élettől. Néha vannak persze olyanok, akik valami világcsodára várnak, de óriási nagy az emberekbe a semmitől a valamiig, és azon belül a pozitív és negatív valamiig való várakozás. Óriási tud lenni ez az amplitúdó. Igen, nehéz lenne megjósolni, hogy mire ébredünk, mire ébredünk holnap, mire ébred Magyarország, a világ, vagy éppen én, hogy mi jön. A Biblia azonban, testvérek, nem ezt a kérdést veti fel, hogy mi jön, hogy mit várjunk, mi jön, hanem a Biblia azt a kérdést veti fel, hogy ki jön. Mi azt gondoljuk végig, hogy mi jön, mi jöhet még, mi várható még. A Szentírás másra figyelmeztet bennünket, arra, hogy arra figyeljünk, hogy ki jön. Mi úgy gondolkozunk, hogy mit várhatok még. A Biblia arra figyelmeztet, hogy arra figyelj, hogy kit várhatsz még. És Adventnek ez a nagy kérdése, hogy kit várunk, és az a nagyon egyszerűnek tűnő válasza van, hogy Jézust várjuk. A keresztény egyház olyan embereknek a közössége, akik kitartóan, örömmel és boldogan várják Urukat. Várjuk, amikor Jézus kilép az inkognitóból. Várjuk, amikor Jézus egyszer megmutatja önmagát az egész világnak, azt, hogy ő igazán kicsoda, hogy milyen, hogy az uraknak ura. Mi most csak hitben látjuk ezt a Jézust, de egyszer eljön a pillanat, hogy tökéletesen fogjuk látni. És várjuk, hogy ez a Jézus egyszer leleplezze önmagát az egész embervilág előtt, és megmutassa, hogy kicsoda ő igazán. Ezt várjuk mi Adventbe. Vajon reális dolog ez? Reális dolog ez? Lelkesítő dolog ez? Olvastam egy történetet egy holland asszonyról, akinek a férje halász ember volt, és egyszer nem jött haza. És aztán attól kezdve ez az asszony minden áldott nap éveken át kiment a tenger partjához, oda, ahol valamikor kikötött mindig a férje, amikor hazaérkezett. És a kisváros lakói egy idő után mély együttérzéssel, de mégiscsak elkönyvelték, hogy ez az asszony bolond. Úgy se jön haza az ura. Hát aki évek óta a tengerről nem tért vissza, azt elnyelte a tenger. És mégis újra és újra kimegy, szegény, elborult az elméje. Kedves testvérek, merjük megkérdezni, hogy a mi adventi várakozásunkban nincs ilyen. Hiszen akire mi várunk, az régen, már nagyon régen nem meghalt a Golgotán? Vajon az emberek nem jogosan gondolják, hogy egy kicsit ezek a keresztények is be vannak csavarodva? Adventbe élnek, várják ezt a Jézust. Hát 2000 éve már fölfeszítették egy keresztfára.
Normális dolog ezeknek, hogy évről évre odajárnak Istenházába, és várják mégis ezt a Jézust vissza? Igen, mi egy olyan Jézust várunk vissza, aki valóban meghalt 2000 évvel ezelőtt ott a Golgotán, de olyan Jézust, aki fel is támadt, olyan Jézust, aki él, olyan Jézust, aki meg is ígérte, hogy visszajön, ítélni majd élőket és holtakat. Mi egy olyan Jézusra várunk, aki egyszer már itt volt, akiben mikor eljött, maga az Isten jött el közénk, eljött ebbe a kisikló történelmünkbe. Egy olyan Jézusra várunk, aki tulajdonképpen folyamatosan jön. Egyszer eljött a történelembe tesz szerint. Azóta igéje és lelke által ez a Jézus folyamatosan jön. És a harmadik, hogy ő egyszer eljövend. Ez a különös dolog, hogy tesz szerint és történelmileg eljött, most folyamatosan jön igéje és lelke által, és egyszer visszajön. Végleg ítélni élőket és holtakat, hogy az utolsó ítélet is meglegyen. Kedves testvérek, az idő, a történelem Jézus kitárt karja felé halad. Bármit mond is ránk a világ. Várjuk őt úgy, mint ez a 10 szűz várta, akik elővették a lámpásaikat, és kimentek a vőlegény elé. Ez a példázat tehát erről a várakozásról szól. De valóban hasonlítunk, kedves testvérek, a 10 szűzhöz. Valóban meghatároz bennünket, hogy várjuk Jézust? Vagy ez is csak egy olyan teológiai tanítás, egy bibliai tanítás, ami mögött réges-régen nincs semmi igazi lelki mély tartalom. Hát advent van, erről szoktunk ilyenkor beszélni. Erről kell a lelkésznek is beszélni. Ez egy ilyen időszak, erről beszélünk. De igazán nem jelent semmit. Lelkünk mélyéig ez semmit nem jár át bennünk, nem mozdít meg bennünk semmit. Testvérek, nem éppen ez hiányzik belőlünk a legjobban. És mindjárt elmondom, hogy hogy gondolom, a várakozás lelkisége. Nem ennek a hiánya miatt vagyunk mi keresztények olyan elesettek, olyan ízüket vesztettek, olyan szintelenek, olyan világhoz hasonlók. Pedig éppen ez a keresztény várakozás lenne az, ami fölül emel bennünket a szürke hétköznapokon. De nincs. Ezért nem is emel felül a szürke hétköznapokon. És mert nincs, ezért elveszítettük a Krisztus illatunkat, a jó ízünket, a keresztény vonzásunkat, a hitelességünket. Ez a váradalom emelne föl bennünket a kicsinyességeink fölé. Mert tudjuk, hogy jön a mi csodálatos Urunk. Ez a várakozás tenne igazán szabaddá, nagyvonalúvá. Kedves testvérek, megmondom, hogy miért, mert aki hiszi komolyan, hogy jön az örök bíró, és az ige szerint megfizet kinek-kinek az ő cselekedetei szerint, akkor ha ez komoly hitünk lenne, nem megóvna bennünket egy csomó felesleges erőpazarlástól. Ha komolyan gondolnánk ezt, hogy az örök bíró visszajön ítélni eleveneket és holtakat, és igazságot fog tenni, és megfizet mindenkinek az ő cselekedete szerint. Nem felszabadulnánk attól, hogy felszámoljuk a sérelmeinket? De bizony. Nagy dolog lenne, ha komolyan hinnénk ebbe a visszaérkező igazságos, ítélő bíró Jézusba. És nem menne egy csomó fizikai, lelki, szellemi energiánk a keserűségeinkre, a megbántottságainkba való forgolódásainkba, a bosszú gondolatába, a revansvételébe. Mennyi lelki energiát pazarolunk el, és azzal arról árulkodunk, hogy nem hiszünk abban, hogy van egy igazságos Isten, aki megfizet mindenkinek. Majd megfizetek én. De legalább fortyogok a levemben. Ha hinnénk ebben a visszatérőben, akkor nem tartanánk számon a sérelmeinket, most meg prímán el tudjuk őket mondani. Akár évekre, évtizedekre vissza, halálosan, pontosan idézve szavakat, amit ellenünk mondtak. Emlékszem rá, nagyon sok évvel ezelőtt egy presbiter családnál beszélgettünk, és egymás szavába vágtak, mint általában azok az emberek, akik össze vannak zárva. Kettecskén össze vannak zárva, közösségben nem járnak. És akkor megjelenik egy harmadik, akkor az a beszélgetés úgy zajlik, hogy kapkodják ki a szót a másik szájából. És emlékszem, beszélgettek valakiről, aki kettőjük közül az egyiket megbántotta. Nehezen fogom elfelejteni, mert döbbenetes volt a számontartás pontossága. Azt mondja az egyik, a házaspár egyik tagja. Emlékszem rá, a villamos hátsó peronján álltunk. 34 évvel ezelőtt volt. Egy szép őszi napon. Emlékszem akkor, mit mondott nekem. Soha nem fogom elfelejteni. Másik a szájából. Te, nem azon a napon volt az. Emlékszel, akkor jöttünk az ifjúsági bibliaóráról haza. Milyen áldott légkörű alkalom volt. Ezért különösen is fájt, hogy mit mondott az a testvér. És 34 év óta fáj. És nincs bocsánat. És pontosan tudom, hogy mit mondott. Mert nem hiszünk abban, hogy van, aki eljön ítélni, az igaz bíró, és megfizet kinek-kinek az ő cselekedete szerint. Testvérek, aki hisz ebben a visszatérő Jézusban, az mindig tud megbocsátani az ellenségének is. Az akárkinek meg tud bocsátani. A nincs bocsánat az azt jelenti, hogy nem hiszek ebben a Jézusban. Nem hiszek abban, hogy az igazságot ő napfényre hozza. Majd én hozom napfényre. Nem hiszek benne. Látjátok, milyen csodálatos lenne, ha igazi adventi hitünk lenne? Ha igazán hinnénk ebben a Jézus Krisztusban, hogy visszajön ítélni élőket és holtakat? Hogy mint igazságos bíró fog megfizetni mindenért mindenkinek, és nekem nem kell revansot vennem, elégtételt vennem, szabad felejtenem és elengednem, szabad megbocsátanom és új esélyt adni a másiknak. Milyen jó lenne, ha lenne adventi hitünk? És látjátok, mert nincs, a kereszténységünk megízetlenül, sótlanul, unalmas lesz, magam is unom már. Egy küszködés és szenvedés, amiben nincs öröm és nincs boldogság. Hát persze, hogy nincs, mert én vagyok benne. Én.
Rengeteg energia szabadul fel az ember lelkébe, ha rá tudja bízni az ítéletet az Úrra. Rengeteg energia. Jó felé. Jó felé.
A váradalom felemel például a könnyelmű életem fölé. Minden könnyelműség fölé felemel az igaz váradalom. Mert tudom, hogy elszámoltatom egyszer. Ezért a könnyelműségek fölé emel egy igazi váradalom. Tudom, hogy visszajön Jézus, és el kell számolnom neki. Ha komolyan veszem, hogy Jézus visszajön és maga elé állít, akkor nem bánhatok akárhogy az emberekkel. Akkor nem tölthetem akárhogyan az időmet. Akkor nem végezhetem akárhogy a munkámat. Mert egyszer el kell számolnom. Érzitek, mekkora ajándék tudna lenni a várakozás? Hogy várjuk Jézust. A történetnek, a 10 szűz példázata történetének a nagy kérdése, hogy miként várjuk. A példázatban Jézus beszél 5 bolondról és 5 eszesről. Lehet hát Jézust bolond módon is várni. Maga mondja Jézus. Lehet eszes módon is várni. És nagyon nem lesz mindegy a végén, hogy bolond módon, vagy eszes módon vártam. A példázatban az izgalom az olaj körül van. Az olaj fogy el 5-nél. Őket mondja majd Jézus bolondnak. És az olaj marad meg a késve érkező vőlegény köszöntésére is. 5-nél. Őket mondja okosnak az Úr Jézus. Az olaj a Szentléleknek a jelképe a Bibliában, a Jézus Krisztus lelkének. Akiben pedig nincs a Krisztus lelke, mondja Pál a római levélben, az nem az övé. A keresztény Krisztus várok között van, aki nem az övé. Ott van a várakozók között, de nem az övé. Mert nincs meg benne a Krisztus lelke. Lehet, hogy keresztény nevelést kapott, lehet, hogy van Bibliája, lehet, hogy áldozatokat is hoz, lehet, hogy tagja egy nyilvántartott közösségnek, gyülekezetnek, lehet lámpás is van a kezébe, nem cinikus, nem hitetlen. A nagy találkozáskor mégis kiderülhet róla, hogy nem Krisztusé, mert nincs benne a Krisztus lelke. Valamilyen hiányzik. Nincs benne a Krisztus indulata. Kedves testvérek, akkor értjük jól ezt a példázatot, ha megértjük, hogy nem arról szól ez a példázat, hogy 5-en oda mentek úgy, hogy a mécsesükben nem volt olaj. Mind a 10-nek volt a mécsesében olaj. A tartalékról van szó. Amit magukkal kellett volna vinni, számolva arra, hogyha késik a vőlegény, ki ne égjen a mécsesből. Ugye azt mondja, vitték az ő edényüket. Abba volt, kellett volna, hogy legyen. A pótolaj. És ez azért félelmetes ez a kép, mert számtalan embernél látszik, hogy kigyullad valami, ég valami, egy darabig él valami. Mécses fényt produkál az élete. Föllelkesedik, fellángol. A sötétben fény van körülötte. De a vőlegény késik, azt olvassuk, hogy elalszik mindenki,
és egyszer jön az ébresztő kiáltás. Elalszunk egyszer minnyájan. Elmegyünk az élők útján. Aztán jön az ébresztő kiáltás. Jön a vőlegény. És akkor kiderül, hogy a hiány már pótolhatatlan. A hiány már pótolhatatlan. Amit az elalvás előtt nem végzett el valaki, azt már nem pótolhatja az ébresztéskor.
És még csak azt sem lehet megtenni, amit itt próbál az öt balga, amikor az öt eszesnek azt mondja, hogy adjatok a tiétekből. Mint egy azt mondaná, hogy adjatok kölcsön, nem lehet. Az a valami, aminek élnie, égnie kellene, az csak egy valakitől kapható. Attól, akié. Jézustól. És amit az elalvás előtt nem kaptam meg, nincs. Az az ébredés után senki által nem pótolható.
Hadd mondjam nagyon egyszerűen, akinek a szíve elalvása előtt nem égett Jézusért, az a felébredéskort hiába kapkod. Csak Jézustól lehet kapni azt az olajat, amelyik kitart, ha késik a vőlegény. És tele van az egész Bibliánk, az egész új szövetségünk bíztatással. Kérjetek! Kérjetek és adatik! Más helyen kérjetek szent lelket! Máskor kérjetek bűnbocsánatot! Kérjetek szabadulást! Kérjetek üdvösséget! És adatik! És kaptok! Kérjetek! Mert gazdag Istenünk van, és jutni fog mindannyiótoknak a bűnbocsánatból is, az üdvösségből is, a Krisztus lelkéből is. Csak kérjetek. Úgy fejezzük be, kedves testvérek, ennek az adventi előkészületnek az utolsó estéjét, hogy mielőtt elmondjuk a közös imánkat, hagyok egy kis csöndet, hogy mindenki elmondja a maga személyes imáját. És szabad ma este az eszes szüzek közösségéhez tartozni, hogy kérjük a Krisztus lelkét, kérjük Krisztust magát. Imádkozzunk. Urunk, add nekünk a Te csodálatos lelkedet, hogy lelked által legyünk készek arra, amikor eljön az elalvás, majd az ébredés ideje. Könyörülj meg mindannyiunkon, hogy legyen a lámpásunkban is olaj, és legyen velünk tartalék, ami elég lesz. Köszönjük, hogy csak tőled kaphatjuk. Sem egymástól nem kaphatjuk, sem meg nem szerezhetjük, seki nem ügyeskedhetjük, csak tőled kaphatjuk. Add nekünk a te lelkedet, önmagadat, és veled együtt mindazt, ami az üdvösséghez, az örök élethez kell. Kérünk téged,
és te bíztatsz, hogyha valaki tőled kér, annak adsz. Ímé így vagyunk most előtted. Légy irgalmas hozzánk. Légy kegyelmes hozzánk. Légy szerető hozzánk. Urunk Jézus. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól. Mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozás lehetőségére felhívom a figyelmeteket, tudván és tapasztalván is azt, hogy a jókedvű adakozót szereti, és megáldja az Isten. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, Szentlélek Istennek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen. Kedves testvérek, a jelenlévő fiatalokat kérem, ahogy tegnap is kértem, hogy ha tudnak, maradjanak egy kicsit és segítsenek nekünk a karácsonyi elkészült körlevélnek az összehajtogatása és borítékba tétele munkájában. A gyülekezeti termünkbe, az alsó nagy termünkbe oda vannak készítve már a borítékok és a levelek. Aki itt tud egy kicsit maradni, azt kérjük, hogy segítsen. Nyilván nem csak fiatal vagy gyermek lehet ez, hanem felnőtt testvér is, de hát őket bátorítom elsőrenden. Záró énekünk az 500. dicséret. Az 500. dicséretnek az első és a második versét énekeljük. Az 500. dicséret első és második verseit.
Békesség, Isten velünk a viszontlátásra.